beszámolós a halállal. Sorra kapnak rákot egy nagykanizsai ház lakói. A fatális véletlen vagy egy trafóház okozza, hogy az itt élők között háromszor akkora a rák előfordulása, mint a szomszédban. És beteg ötletek. Miért éri meg a magántőkének az, amire az állam ráfizet? Avagy egy biztosítót akarjunk az egészségügyben, vagy többet? Minket minden szempont érdekel. Önnek elég egyre figyelnie.
Szempont. Ma este 8-kor.
Egy idős ember testén keresztül a mentőben elhunyt beteg ügyében a parlamenti pártok is beszálltak a vitába. Vízi díj és tandíj kérdés, alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az OVB népszavazási döntése miatt. Roamingra várva, az uniós szakbizottság döntése nyomán olcsóbb lehet az unión belüli mobiltelefonálás. És megye a könyvek által a piac elébb, az idei könyvfesztivál sztárvendége az olasz Umberto Eco eszéíró. Jó estét kívánok! Egy 67 éves idős ember ugye kavarja a politikai indulatokat. Hódmezővásárhely fideszes polgármestere szerint a korbonctani jelentés igazolja, hogy nincs okokozati összefüggés a továbbküldött beteg halála és a kórházi ellátás között, ennek ellenére továbbra is a reform áldozatának tartja a mindszenti férfit. Ma szinte az összes parlamenti párt beszállt a tragédia körüli vitába, miközben az egészségügyi államtitkár a Hódmezővásárhelyi Kórház felelősségéről beszélt.
Tehát az orvos vagy az orvosi esküjének megfelelően jár el, vagy betartja a jogszabályt.
Lázár János politikai nyereségvágyból elkövetett kegyeletsértés követett el.
Az elmúlt időszakban éppen ezért arra szó. Mára ugyanis szinte minden parlamenti pártnak lett véleménye a két kórház között szállítás közben meghalt mindszenti férfi
esetéről.
Tudták fel az egészségügyi reform áldozatát.
A Vásárhelyi Kórházat föltételezhetően sem a Szegedi Kórház, és akinek szállítani kell az a Hódmezővásárhelyi
Kórház. Célja, hogy jogszolgáltatásokat kapjon. Emberi tragédiát kihasználó Fideszről beszélt, míg az MDF-es Herényi Károly Le Brinkmann professzorozta az ügyben megszólaló politikusokat. A korbonctani jelentés elméletileg lezárhatta volna a vitát. Maga Lázár János beszélt ugyanis arról, hogy szerinte az azt igazolja, hogy nincs ok-okozati összefüggés a férfi halála és a kórházi ellátás között. Vagyis nem azért halt meg a beteg, mert a Hódmezővásárhelyi Kórházban nem látták el, és tovább küldték a Szentesibe. De ettől még Lázár János ragaszkodik ahhoz, hogy az egészségügyi reform miatt történt minden.
Ez április 1-e előtt nem fordulhatott volna elő. Az eset óta már 20 beteget kellett elküldenünk a Vásárhelyi Kórházból, és ha valaki a városon főterén rosszul lesz, a Szegedre szállítja a mentő, és nem hozhatják be a 100 méterre lévő kórházba, és útközben meghalhat.
Ez a véleménye a kórház igazgatójának is, aki kitart amellett, hogy a beteget az ügyeletes doktornő aznap szakszerűen megvizsgálta, mielőtt nem vette át a mentőktől, ahogyan a megyei felügyeleti szervek vizsgálata dokumentálja ezeken a papírokon. Eszerint idézem, fizikálisan megvizsgálták a beteget. Ez az igazgató szerint a következőt jelenti.
A betegnek megtekintése, meghallgatása, pulzusának megtapintása, a tudatállapot felmérése, tehát ő beszélt vele, meghallgatta, pulzusát megmérte.
A vizsgálatot végző doktornő a mentőtisztnek aznap még a következőket mondta saját vizsgálatáról, miután megtudta, hogy meghalt a beteg, akit ő küldött tovább. Az egészségügyi államtitkár szerint a kórházigazgató és az orvos felelőssége is felmerül, de a megyei vizsgálatról is van véleménye.
A megyei szakfelügyelet az az orvossal folytatott beszélgetés alapján, az orvos meghallgatása alapján készítette azt a jegyzőkönyvet. Ezt követően került sor a mentőszalagnál a felvétel meghallgatására. A kettő között némi nemű ellentmondás fedezhető fel, ugyanaz a személy mondta mind a kettőt.
Próbáltuk megtudni, hogy miféle vizsgálat az, amelyik pusztán az érintett doktornő szóbeli kikérdezését jelenti, de a határozatot aláíró szakfelügyelőket nem értük el. Egyikük viszont üzent, hogy ki akar maradni ebből az ügyből.
Életveszélyes állapotban vittek két kisgyereket a szegedi kórházba, mert valamilyen mérget ittak. Először Pécsre akarták szállítani Kecelről a gyerekeket, de a kórház nem fogadta őket, ezért mentőhelikopterrel Szegedre szállították a 2,5 éves, valamint az 5 hónapos gyereket. Mindketten az intenzív osztályon vannak, úgy tudjuk, hogy parazitaölő mérget ittak. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz és a KDNP a vizitdíjjal és a kórházi napi díjjal összefüggő népszavazási kezdeményezésük miatt. A fideszes Répási Róbert szerint azzal, hogy az Országos Választási Bizottság nem hitelesítette kérdéseiket, hadat üzent az Alkotmánybíróságnak és a népakaratnak. Az OVB arra hivatkozott, hogy az ellenzéki párt újrafogalmazott kérdése is érinteni a következő évek költségvetését, ami burkolt alkotmánymódosítást jelentene. A Fidesz a nemrég másodjára elutasított Tandi ügyében is az Alkotmánybírósághoz fordul. Az MSZP szerint pedig a Fidesz ismét a köztársaság egyik alapintézménye ellen támad.
Uram, köszöntöm Répási Róbert úr, országgyűlési képviselőt, aki
szívélyesen üdvözölte egymást a fideszes politikus és az OVB elnöke. A testület pedig nem vette napirendre azt a javaslatot, hogy tárgyaljanak az OVB-t és annak elnökét minősítő politikai nyilatkozatokról.
Az a benyomásunk, hogy az OVB gyakran szembehelyezkedik az Alkotmánybíróság döntéseivel.
A meghívottként szót kapott Répási Róbert kritikája után először az újrafogalmazott vizitdíj kérdésről szavaztak a tagok.
5-2 arányban az Országos Választási Bizottság, tehát nem tartja hitelesítetőnek a kérdést.
A kórházi napi díjra vonatkozó kérdés sem hitelesítette az OVB. Ezt azzal indokolták, hogy a kérdések érintenék a következő évek költségvetését. Emellett az egészségbiztosítási alap fokozott alkotmányossági védelmére is hivatkozott a Választási Bizottság. A Fidesz frakcióvezető helyettese több mint 15 órával a döntés után jelentette be, hogy a két elutasított kérdés miatt ismét alkotmánybírósághoz fordulnak, majd az OVB döntését értékelte.
Hadat üzent az alkotmányosságnak, az Alkotmánybíróságnak és a népakaratnak. Gyurcsány Ferenc tavaly tavasszal elvette a szabad döntés lehetőségét az emberektől, most pedig Gyurcsány Ferenc embere tette ugyanezt az általa vezetett testületben.
Az MSZP szóvivője azt mondta erre, hogy a Fidesz nyereségvágyból elkövetett rágalmazást folytat. Ezért felszólítják a legnagyobb ellenzéki pártot, hagyjon fel a demokratikus intézmények támadásával.
Lehet egy párt részéről, főleg radikális, egyfajta kocsmának tekinteni a köztársasági intézményét és magát a köztársaságot is. Azonban nem gondoljuk azt, hogy egy kocsmai lehíváskor a választóknak kéne fizetni a cehet.
Az alkotmányjogászokat is megosztja az a kérdés, hogy egy jövőbeni költségvetést elfogadó országgyűlést korlátozhat-e egy népszavazási döntés. Ahogy a táblázatból is látják, a Fidesz-KDNP eredeti 7 kérdéséből egyelőre 3 esetben indulhat el az aláírásgyűjtés. A Fidesznél azt mondják, csak egy népszavazást akarnak minél több kérdésben.
Az uniós államok többségében számlával kell igazolni a képviselőknek a juttatások igénybevételét. Nálunk a képviselőknek nem kell számlával igazolniuk, hogy arra költötték a pénzt, amire felvették a költségtérítést. Havonta több 100 000 forintról van szó.
Szia! Szia! Hoztam egy számlát.
Úti költséget térít az egyik budapesti cég, de csak így, számla ellenében. Vagyis csak akkor kapja meg a pénzt a dolgozó, ha igazolni is tudja, hogy valóban utazott.
Kérem, most szavazzanak.
Ezt nem kell a politikusoknak, mármint számlát hozniuk. A képviselők ugyanis úgy kapnak juttatásokat, hogy nem kell igazolniuk, valóban arra költötték a pénzt, amire felvették. Pedig a képviselői juttatás nem kevés. Csak benzinre havonta 155 000 forintot kap az a képviselő, aki Budapesten él, 350 000-et pedig az, aki 200 kilométernél messzebb lakik. Szállásköltség is jár a képviselőknek. 1990-ben havi 16 000 forint volt a díj, 2000-ben már 70 000, tavaly júniustól pedig 110 000 forint illeti meg őket adó- és járulékmentesen. Azt is, aki csupán 20 kilométerre lakik a fővárostól, és ezt sem kell számlával igazolniuk.
Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak.
Ezen a táblázaton már azt látják, milyen szabályok vonatkoznak az unió más államaiban a képviselőkre. Az állami számvevőszék 15 országtól kért információt, egy-két állam kivételével a benzin és az albérletpénzt számla, szerződés, illetve egyéb dokumentumok alapján el kell számolni a képviselőknek. A Széli Katalin kérésére készített ászfelmérésben az is olvasható, mit javasol a számvevőszék. Azt írják, emeljék meg a képviselői alapdíjat úgy, hogy ezen felül ne legyen szükség a juttatásokra, illetve határozzák meg, mit lehet elszámolni, és azt számlával igazolják a képviselők. A mai házbizottság ülésen valamennyi frakció megkapta az állami számvevőszék felmérését, de hogy mit szólnak hozzá a képviselők, egyelőre nem lehet tudni. Arról ugyanis rögtön egyhangú döntés született, hogy nem nyilatkoznak a sajtónak. A Híradót Csorba Viktória tudósította.
Nem várható döntés az új egészségügyi miniszterről az SZDSZ ügyvivői testületének egy órával ezelőtt kezdődött ülésén. Kóka János, liberális pártelnök kora délután még azt mondta, hogy nagyon sok jelölttel tárgyalt, és találgatásnak nevezte, hogy ő lenne az új egészségügyi miniszter. Arról pedig nem nyilatkozott, hogy az egyik kiszivárgott információk szerint a legesélyesebb jelölt Mihályi Péter közgazdász és Horváth Ágnes a tárca jelenlegi államtitkára. A Híradó információi szerint végleges döntést a liberálisok hétvégi rendkívüli ülésükön hozhatnak. Széchenyi aranyéremmel tüntették ki Göncz Árpádot, a volt köztársasági elnök a Szabadság és Demokrácia Szolgálatában eltöltött életpályája előtti tiszteletadásként kapta a kitüntetést a Széchenyi Tudományos Társaságtól. A díjat harmadik alkalommal ítélték oda. Lesznek még szójövők, mégpedig bőven a Híradóban. Nézzük, mi lesz még. Magánuniverzitás, nem privatizálják az egyetemeket, a tárca cáfolja a szakszervezetek értesüléseit. 84 éves korában meghalt a kortárs amerikai irodalom egyik nagyöregje, Kurt Vonnegut. Közös európai energiapolitikát sürgetett Orbán Viktor Brüsszelben. A Fidesz elnöke szerint csak így enyhíthető Magyarország energiafüggése Oroszországtól. A legnagyobb ellenzéki párt vezetője a magyar politikai, gazdasági helyzetről is véleményt mondott. Orbán Viktor úgy fogalmazott, jelenleg Magyarország tölti be a beteg ember szerepét az Európai Unióban.
Most egy kudarc történet Magyarország itt Brüsszelben, de én azt mondom, ne lógassuk a fejünket, ezen változtatni kell. Mi annyit tudunk tenni, hogy minden alkalommal, amikor eljövünk Brüsszelbe, elmondjuk, bemutatjuk, hogy van életerő a magyarokban. A magyarok a legtöbbet dolgozó nép Európában, hajlandóak még további terheket vállalni annak érdekében, hogy kikászálódjunk abból a gödörből, ahova az elmúlt esztendők során belelöktek bennünket.
Magyarország közben időt nyert a tavaly óta zajló kukorica vitában. Az Európai Unió mezőgazdasági bizottsága ugyanis visszautasította a kukorica intervenció megszüntetéséről szóló bizottsági tervezetet. A testület nagy többséggel hagyta jóvá az intervenció eltörlését ellenző magyar jelentést, amelyről a plenáris szavazás még hátra van. A dokumentum meggyőzte az Agrárbizottság tagjait, hogy az intervenciós rendszer megszüntetése az egész unió szempontjából hátrányos lépés lenne, hiszen az előrejelzések szerint néhány éven belül akár kukorica hiány is kialakulhat. Már az idén nyáron 60%-kal olcsóbban mobiltelefonálhatunk majd külföldről, ha az Európai Parlament májusban megszavazza a roamingdíj csökkentéséről szóló tervezetet. Az Unió Ipari Bizottsága már jóvá hagyta a dokumentumot.
Megszavazták. Az Európa Parlament Ipari Bizottságán már átment a roaming tarifa csökkentéséről szóló tervezet. A dokumentum egy olyan fix díjas csomag bevezetését írja elő, amelyet Európa szerte az összes szolgáltatónak kötelezően kellene kínálnia a fogyasztóknak. Egy kis számítás. Jelenleg átlagosan 255 forintba kerül, ha külföldön kezdeményezünk hívást. Az eurotarifa bevezetésétől ez 100 forintba fog kerülni. A külföldi hívásfogadás ára is jelentősen csökkenne, a mostani 100 forintról 37 forintra. Amilyen nagy megtakarítás ez a mobilozóknak, olyan hatalmas érvágás a szolgáltatóknak. Nem véletlenül tartott évekig, amíg sikerült megegyezni minden részletben. Egyes számítások szerint a mobiltelefontársaságoknak komoly hasznot hoztak a roaming hívások. Az uniós törvényhozás még májusban napirendre tűzi a javaslatot. Ha a döntéshozók akkor sem késlekednek és megszavazzák a tervezetet, az kötelező lesz valamennyi tagállamra. Így elképzelhető, hogy már nyáron több mint a felével kevesebbet kell fizetni a külföldön kezdeményezett mobiltelefonhívásokért.
Kész elfogadni az előrehozott választásokat az ukrán kormányfő, ha azzal az összes párt egyetért, bárhogy is döntsön az Alkotmánybíróság. Viktor Janukovics eddig kizárólag a taláros testület ítéletétől tette függővé az előrehozott szavazás lehetőségét. Mostani kijelentéséből viszont arra lehet következtetni, hogy kompromisszum születhet közte és az államfő között. Viktor Juschenko elnök április elején rendeletben oszlatta fel a kijevi parlamentet. Itthon azonnali tárgyalást követelnek a felsőoktatási dolgozók, mert szerintük a kormány privatizálni akarja az egyetemeket. A szakszervezet elnöke azt mondja, már egy tervezetet is kaptak erről. Az oktatási minisztérium szerint viszont szó sincs a magánosításról, a felsőoktatási törvény módosításában ez egyáltalán nem szerepel.
A felsőoktatási intézményeket a költségvetését
vörbe. Magyar Bálint javaslatát mutatja a szakszervezet elnöke. Ebben az áll, hogy a felsőoktatási intézményeket kivennék a költségvetésből. Az egyetemi oktatók tiltakoznak.
Olyan problémák merülnének föl, hogy egyrészt ellenőrizhetetlen lenne a tandíjkérdés, másrészt pedig az egyetemi főiskolai oktatók kikerülnének a közalkalmazotti körből, amely elfogadhatatlan számunkra.
Nincs szó erről, nincs is napirenden a felsőoktatási dolgozók közalkalmazotti státuszának a megváltoztatása.
A minisztérium szakállamtitkára azt mondja, a tárca az egyetemek magánosítását sem tervezi. Magyar Bálint javaslatát nem építették be a felsőoktatási törvény módosításába.
Ebben a törvénytervezetben nincsen szó természetesen arról, hogy az állami felsőoktatási intézményeket bárki is privatizálni szeretni, vagy hogy az állam kivonulna az állami felsőoktatásból.
A szakállamtitkár ezt személyesen is elmondja hétfőn a felsőoktatási dolgozók és a hallgatók képviselőinek.
Az elmúlt egy hónapban 1000 ellenőrzést tartott az úgynevezett zöld kommandó. Ennek során 9 büntető feljelentést tettek, és várhatóan mintegy 200 esetben több milliós bírságot is kiszabnak a hulladékokkal kapcsolatos szabálytalanságok miatt.
Ezen a Vas megyei illegális szeméttelepen több mint 70 tonna gumit és műanyag szennyező anyagot talált a zöld kommandó. A főként környezetvédelmi felügyelőkből, rendőrökből, vámosokból és polgárőrökből álló csapatnak ez volt az egyik legnagyobb fogása. A helyi környezetvédelmi hatóság azonnal büntető feljelentést tett.
Saját hatáskörben is természetesen megtesszük a szükséges intézkedést, hulladékgazdálkodási bírságolási eljárást indítottunk.
A március elején indult akciókat többnyire a környezetvédelmi felügyelőségek kezdeményezték, de sok esetben állampolgári bejelentésre is elindultak. A legtöbb esetben háztartási és építőipari szemetet tártak fel az ellenőrök. Veszélyes hulladékra a vártnál kevesebb alkalommal bukkantak. A szakminiszter szerint az ellenőrzések azt mutatják, hogy kevés a kirívó hulladékkal kapcsolatos bűncselekmény.
Én sokkal nagyobb gondnak látom a tömegességet. Tehát, hogy viszonylag kis tiklik, de nagyon nagy számban vannak jelen az ország jelentős részén.
A jövőben remélhetőleg javul a helyzet azzal, hogy a BTK szerint a hulladékkezelés szabályainak megsértése immáron bűncselekménynek minősül. A szakember szerint azonban a legnagyobb visszatartó erőt a nyilvánosság jelentheti.
Nyilvánosságot kell kapnia minden olyan megállapításnak, amikor valaki szándékosan a hulladékgazdálkodás rendjét megsértve nyerészkedik.
A zöld kommandó első akcióját a főváros 17. kerületében a Naplástó környékén kezdte el, ám mint a képek tanúsítják, nem sok sikerrel. Ott jártunkkor ugyanis újabb szemétkupacokat találtunk. A német import szemét ügyében sem tudunk sikert felmutatni, ugyanis a tárgyalások ellenére a feladó ragaszkodik ahhoz, hogy csak a hulladék felét hajlandó hazaszállítani. A szakminiszter azonban ahhoz ragaszkodik, hogy a teljes mennyiséget vigyék haza Németországba.
És a legfrissebb, az SZDSZ már hétfőn megnevezheti az egészségügyi miniszterjelöltet. A liberális párt csütörtökön már szeretné az országgyűlés szakbizottságai elé terjeszteni a nevet és meghallgatni a jelöltet. A Híradó információi szerint, ahogy már mondtuk az adásban, a végleges döntést a szeméről a liberálisok a hétvégi rendkívüli ülésükön hozzák meg, tehát várhatóan vasárnap, és így lesz hétfőn a jelölt megnevezése. Országos vezetői posztot tölt be hétfőtől Abba Botond, a kombinó ügy miatt menesztett egykori BKV vezérigazgató a gazdasági minisztérium egyik háttérintézményénél lesz vezető. A közlekedés tudományi KHT honlapjáról az derül ki, hogy Aba Botond a regionális közlekedési irodákat fogja irányítani. Ez a szervezet a személyszállítási szolgáltatásokat rendeli majd meg a Volántól, a MÁV-tól és magánvállalkozóktól. Ezek az irodák döntik el azt is, hogy mely járatok működéséhez adnak állami támogatást és melyekhez nem. Szóvivő képzés indul Magyarországon. 2008 őszétől bárki tanulhat másoddiplomásként szóvivői szakon. Bár egyre többen dolgoznak ebben a szakmában, egyelőre hivatalos képzésük nincs. Az oktatás 3 fél éves és szemeszterenként 160 ezer forint lesz. Az előadásokat pedig többségében a mindennapi életből jól ismert szóvivők tartják majd.
Általában zúzódásos sérüléseket szenvedtek.
Veszélyeztetett települések száma 182.
Szabálysértési eljárás lehetne indokolt.
Városra nem szárt le, nem telepedett rá ez a füst.
Ezek a termékek nem hozhatók forgalomba.
Hálózati áram kimaradása.
Jól ismert arcok a hírekből. Mindannyian tájékoztatnak valamiről. Sokan közülük éjjel-nappal készenlétben vannak.
24 órás munka. Az ember bármikor, bárhová riaszható. Elérhető kell, hogy legyen. Mindig készenlétben van. Tehát a mobiltelefonja, az állapota, a készenlét, az mindig olyannak kell lenni, hogy bármikor, bármilyen helyzetben tudjon azonnali tájékoztatást nyújtani.
Nem ritka az sem, hogy magának a szóvívőnek is értenie kell a képviselt szakmához.
Számomra nagy segítséget nyújtott, hogy gyermekkorom óta a mentőszolgálatnál dolgoztam, így van mentős alapképzettségem. Azonban nem titkolom, hogy számos nehézséggel kellett szembesülnöm akkor, amikor elkezdtem a kommunikációjával foglalkozni.
Ma már a legtöbb cégnek van szóvívője. Az állatkertnek is.
Azok a húsvéti nyűszik, akik az elmúlt években ide az állatkertbe bekerültek, nem mind voltak kielégítő egészségi állapotban.
A szóvivőket igenis képezni kell.
Eddig ugyanis, mint mondják, csak tapasztalatból tanultak. Pedig Magyarországon több mint 1100 szóvivő dolgozik, és egyre többen vannak.
Megváltozott a világ, és megváltozott a helyzet a szóvivő körül. Korábban az volt, hogy beszélni mindenki tud, a szóvivőnek a legegyszerűbb a dolga, csak beszélnie kell. Ma pedig már tudjuk, hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az, amit mond, az hiteles legyen. Az is nagyon fontos, hogy azt hogy mondja.
A megjelenés sem mellékes. Így például kis műhelytitok, ha a riporternél 3 fejjel magasabb a nyilatkozó, így kell állnia, hogy ezt a nézők ne vegyék észre. Jövőre ezeket a praktikákat is megtanulhatja bárki, és diplomát is kap. A Budapesti Kommunikációs Főiskola ugyanis szeptembertől másoddiplomás képzésben államilag elismert szóvivő szakot indít.
Umberto Eco, a világhírű olasz író, az idei 14. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendége. A kiállítás ma nyílt meg a Kongresszusi Központban, és vasárnapig várja a könyvbarátokat. A szakemberek szerint a hazai könyvpiac összességében sikeres, évről évre több könyv jelenik meg.
Az unokáim kidobják az ablakon, mert nekik már számítógép kell.
Egy pesszimista vélemény a könyvfesztiválon, de rögtön az ellenpélda is látható. Ráadásul a könyvpiac dübörög, és ezt nem csak a kulturális miniszter mondja, hanem a Könyvkiadók Egyesületének elnöke is. Évente 12 ezer új könyv jelenik meg, ennek 15%-a szép irodalom. Persze azért vannak kevésbé sikeres szeletek.
A kis példányszámú könyveknek a piaca jelesül a szakkönyvkiadás, ami mérhetetlenül fontos, tehát egyetemi tankönyvek és egyéb szakkönyvek. Hát ott bizony nagyon megsínyli a könyvpiac azt, hogy az utóbbi időben mindinkább elmaradnak a támogatások.
A szakember szerint a magyar piacot az dobta fel, amikor 5%-ra csökkent a könyvek áfája. Ebben pedig még lehet, hogy az idei fesztivál díszvendégének is volt szerepe. Ő Umberto Eco, a Rózsa neve című könyvével lett világhírű, és ő indította eredetileg Olaszországban a Ne adóztassátok meg a könyveket mozgalmat. Szerinte az íróknak nem olyan ügyek mellé kell állniuk, amikkel amúgy is mindenki egyetért, hanem új gondolatokat kell közölniük. A mi feladatunk az, hogy inkább felhívjuk a figyelmet dolgokra, hogy sugalljunk valamit. Olyan dolgokról kéne beszélnünk, amiről a többiek nem beszélnek. Ezt mondta a megnyitón. A könyvfesztivál 14. alkalommal rendezik meg Budapesten. A Kongresszusi Központban 25 ország 40 ezer könyvével találkozhatnak az olvasók. A 4 napos fesztivál díszvendége Kanada.
84 éves korában meghalt Kurt Vonnegut, amerikai író. Néhány hete New York-i otthonában elesett és súlyos agysérülést szenvedett. Vonnegut a 60-as évektől lett népszerű regényeivel és novelláival. A szatirikus stílusáról ismert író sok műve bestseller lett, köztük az 5-ös számú Vágóhíd és a bajnokok reggelije. Legutóbb a Bush kormány iraki háborúja elleni felháborodása késztette írása.
A német nép győz, mert diadala erkölcsi győzelem.
Kurt Vonnegut életét meghatározta a II. Világháború. Három regényét is megfilmesítették. Az 1996-os Éjanyánkban Nick Nolte játssza a főszerepet, az amerikai beépített ügynököt, akit a világ náci háborús bűnösnek tart. Ezen kívül filmre vitték az 5-ös számú Vágóhidat és a Bajnokok reggeliét is. A II. Világháborúban az európai hadszíntéren harcolt, német fogságba esett, majd átélte Dresda bombázását. A pusztítást a fogolytáborban csak 7 fogvatartott amerikai élte túl, köztük Vonnegut. Ezt az élményt dolgozta föl egyik legjelentősebb regényében, az 5-ös számú Vágóhídban.
Semmi közöm hozzá, de mivel foglalkozik?
Író vagyok.
Bármi, ami vicces lehet, elmondom. Gyakran szörnyű helyzetekben, mondta egyszer. Sötét humora és szatirikus éleslátása már a kezdetektől meghatározta írásait. Vonnegut egyébként vegyészként végzett, miután eltanácsolták egy másik egyetemről, mondván, hogy nincs írói tehetsége.
Megkezdődött a 14. Titanic Nemzetközi Filmfesztivál Budapesten. A vetítések 4 helyszínen, az Urániában, a Toldiban és a Vörösmartiban, valamint az Örökmozgóban lesznek. A 10-napos fesztiválon tematikus blokkokban vetítik majd le 27 ország 64 filmét. Közülük 8 alkotás versenkhet a 10.000 eurós fődíjért. Ismét versenyben a riporterek, április 26 és 29 között rendezik meg a televíziós riporterek nemzetközi vetélkedőjét Nyíregyházán. A kupán többször is díjazták már a magyar televízió munkatársait, idén az eddiginél több külföldi riporter is versenybe száll. Sorsolással derül majd ki, hogy milyen témáról kell leforgatniuk versenyfilmüket angolul 2 percben. Ezúttal a természetvédelem és a kultúra kap kiemelt szerepet. És ma van az űrhajózás napja, 46 évve ezen a napon indult el az első ember, Jurij Gagarin a világűrbe, azóta viszont már több mint 450-en jártak a kozmoszban. Közben a jelenleg is a világűrben lévő magyar származású űrturista világrekordot állított föl, Charles Simonyi az éjszaka 7 perc alatt több mint 20 magyar rádióamatőrrel beszélgetett.
Hollanddal beszél éppen.
Az utolsó pillanatok. Hildebrand Krisztián rádióamatőr csak arra vár, hogy Charles Simonyi szólítsa őt a világűrből.
Sixes Antal.
Hági 5-ös Sixes Antal, szia 5-ös 9-es, jó utat kívánok, Károly.
Nagyon szépen köszönöm, szervusz Krisz.
A rendelkezésre álló 7 perc alatt, amíg az űrhajó átrepült Magyarország felett, 34 rádióamatőr próbált kapcsolatba lépni Simonyival. Több mint 20-nak sikerült is, ez világrekord.
Örülök, hogy meghallod. Személyes siker, talán az egyik legizgalmasabb összeköttetésem volt így a rádiomatőr, 21 néhány éves rádiomatőr múltam során.
Figyelem, figyelem! Egyenes adás Moszkvából, a világ összes televízió állomásai közvetítik.
1961-ben 10 000-ek figyelték a tévék előtt Jurij Gagarin űrutazását.
Napokon, hát csak erről beszélünk állandóan, hogy az űrutas hogy jött vissza és hogy szállt föl.
Követésre méltónak találjuk Gagarin elvtárs példát, aki hősies magatartásával példát mutatott a, nem csak a szovjet, hanem az egész ifjúságnak.
A Charles Simonyit szállító nemzetközi űrállomást ma este önök is megtekinthetik. 20:32 és 20:37 perc között szabad szemmel, távcső nélkül is látható lesz az égen. Délnyugatról észak-kelet irányba fog Magyarország felett áthaladni, fehéres-sárgás színe a legfényesebb csillagokéhoz lesz hasonló. A csillagászok azt tanácsolják, olyan helyről figyeljék, ahol nem erős a közvilágítás. A híradót Csilahár Tamás tudósította.
Ez tehát az egyik kínálat estére, de komolyan verseng vele az M1 ajánlata, mégpedig 8 órától a Szempont M-kis Csabával. Szevasz! Mivel konkuráltok?
Szerintem nem is lehet kérdés, hogy mit érdemes választani egy csillagot a sok ezerből, vagy a Szempontot. Remélem, ragyogni fogunk ma este. A lépcsőház titka, miért haltak meg tucatnyian egy nagy kanizsai bérházban? Fatális véletlen vagy gyilkos sugárzás áll a háttérben? Aztán kinek jó, ha nem egy, hanem több biztosító lesz az egészségügyben? Hogyan lehet nyereséges a befektetőknek az, amin az állam folyamatosan veszít, és vajon a betegek számára melyik a jobb megoldás? Aztán a metró története, ahogyan még nem látták, 17 évig vártak a magyar alagútfúrók, hogy újra dolgozhassanak, de vajon mit csináltak addig, és hová lett a tudósító, aki 35 éve figyeli, hogyan nem épül meg a 4-es metró? Válaszok a Szempontban, pontban 8-kor.
Csaba, köszönjük szépen, menjünk tovább egy házzal este. Tehát este 10-től. Mészáros Antónia lesz a műsorvezető, szervusz, és egy kis műhely titok a nézőknek. Ma annyi minden volt, és olyan nagy volt a munkazaj, hogy nem egyeztettünk, úgyhogy semmit nem tudok, világosíts föl.
Szervusz Pista, mindjárt elmondom, Répási Róbert lesz itt, a Fidesz alelnöke, aki ma nagyon keményen bírálta az Országos Választási Bizottság elutasító döntését a Fidesz népszavazási kérdéseiről. Ugyanezt a témát folytatjuk később is Kollár György alkotmányjogásszal, akitől többek közt megkérdezem majd, hogy mit is jelent az, amit az MSZP mond. Tudnélik, hogy a Fidesz javaslatai, idézem, burkolt alkotmánymódosításról szólnak. Aztán egy állatkínzó ellenszületett bírósági ítélet apropóján megmutatjuk azt is, milyen nálunk a kutyasors, és megkérdezzük, miért jár Magyarországon gyerekcipőben az állatvédelem. 10 órakor várom Önöket.
Antónia, köszönjük szépen, és még panoráma utána 11-kor Détót Krisztával.
Újabb hidegháború vagy megnyugtató védelem? Kell-e amerikai rakétavédelmi pajzs Európának? És kitől kell minket megvédeni? A tervek megosztják az országokat, már pedig a megosztottság sebezhetővé tesz. Aztán Észak-Írország történelmi lehetőség előtt, a márciusi választások után békülnek a katolikusok és a protestánsok. A véres évtizedek után valóra válhat-e a nagy álom az észak-ír kiegyezésről? Válaszok a panorámában, ma este is 11-kor maradjanak fönt, érdemes.
És nézzük még egyszer a legfontosabbakat röviden. A mindszenti mentőben elhunyt beteg ügyében a parlamenti pártok is beszálltak a vitába. Vizitdíj és tandíj kérdés, alkotmánybírósághoz fordul a Fidesz az OVB népszavazási döntése miatt. Az uniós szakbizottság döntése nyomán nyártól olcsóbb lehet az unión belüli mobiltelefonálás. És az idei budapesti könyvfesztivál sztárvendége az olasz Umberto Eco, regény és esszéíró. Sport és időjárás jön, aztán majd híradóval legközelebb Novodomszki Éva. Én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra, szép estét kívánok!
Egy igazi Land Rover terepjáró. A Prilander 2 kész a kihívásra. Ön is készen áll?
Megszakítjuk adásunkat. Ómolnár Miklós vagyok a sztori rendkívüli híreivel. Ki miatt jutott válságba Hújber Ferenc házassága? Hosszú gyász után ismét szerelmes Hadas Kriszta. Miért mondott le elsőszülött lányáról Nagy Feló? További izgalmas részletek csak a sztoriban.
Cseh Köztársaság, az élmények szimfóniája.
Ön biztosan mindent megtesz családja biztonságáért. És a lengéscsillapítókat mikor ellenőrizte utoljára? A Monroe lengéscsillapítók az úton tartják a kerekeket, így biztonságosan tud manőverezni és vészhelyzetben megállni. Monroe lengéscsillapítók, a mi felelősségünk az önök biztonsága.
Most következik a Csók és Szerelem 104. része.
Na, ettől most elmenekültek a pasik, és nyugodtan beszélhetünk a hüvelygombáról. Tudta, hogy 4 nőből 3 szenvedettől élete során legalább egyszer? De szerencsére az új Canesten kombival a hüvelygomba kezelése csak 3 nap. A hüvelytabletta megszünteti a fertőzést, a krém használata pedig enyhíti a kellemetlen viszketést. Canesten kombi, hatásos kombináció hüvelygomba ellen.
Kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.